that can I be then? Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, az Úrban vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot, ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Az élő Isten színe előtt kérdezem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magad bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten bűnkalmáért. Vallom előtted,
szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen.
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akiben az ige testé lett, itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából, feloldozlak benneteket bűneitekből az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek erejével. Az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek. Felhő és homály van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Az Úr megőrzi hívei életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét.
Krisztusra,
mindenek. Úr Jézus Krisztus, aki menny és föld ura vagy, Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Úr Jézus Krisztus, aki minden bölcsesség kútfeje vagy, Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Úr Jézus Krisztus, aki Isten képmása és dicsőségének kisugárzása vagy, Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
És az emberekhez jó akarat. Világosítsd meg szívünket egyszülött fiad világosságában, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egységben Isten, él és uralkodik mind örökkön örökké.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Az ószövetségi olvasmányt megírva találjuk Mózes második könyve harmadik részében, az elsőtől a 14. versig a következőképpen.
Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor azt mondta, ne jöjj közelebb, old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi néphelyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes ezt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyátok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Áldjuk az irat, urat, mert irgalmas, és beszéde megmaradt örökké.
Hallgassa meg a gyülekezet az ünnep evangéliumát, megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 17. részében, az elsőtől a 9. versét.
6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá, hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus. Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Ez a mai nap evangéliuma.
Áldunk téged, Krisztusunk!
Oh, Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az ige hirdetés alapigéjét. Megírva találjuk Péter második levele első részében, a 16-tól a 21. versig a következőképpen. Nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szenthegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és fel kell a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Urunk, szentelj meg minket igéddel! Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha pontos az az óra a falon, akkor még 3:07 a vízkereszti időben vagyunk. Hiszen a régi bibliai idő és napszámítás szerint az este 18. órájával a mi számolásunk szerint közeledik el az új nap. Itt állunk tehát az ajtó előtt, a böjtelői idő ajtaja előtt. És azért választottam a vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap, vagyis a mögöttünk lévő vasárnap ige szakaszait erre az istentiszteleti alkalomra, mert ezek nem így, vagy nem ilyen feladattal szólaltak meg istentiszteleteinken ezen a vasárnapon, és mégis alkalmasak arra, hogy mindarról, amiről ez az időszak beszél, és mindarról, amiről ezen a konferencián gondolkodtunk, egyfajta összefoglalást kapjunk. Krisztus dicsőségéről van ugyanis szó. Mindig erről van szó. Vagy pozitív, megvalósuló, vagy negatív, ezt megtagadó értelemben az egyház történet folyamán. Ne áltassuk tehát magunkat. Ha nem erre koncentrálunk, akkor elvétjük a célt. Ha nem ez lebeg előttünk, akkor déli bábok után szaladgálunk. Ha nem ez inspirál, akkor ne csodálkozzunk, hogy legfeljebb rövid vánszorgásra elegendő az erő. De az utat végigjárni semmiképpen sem. Igen, kezdettől fogva erről van szó. Krisztus Urunk dicsőségéről. Senki ne higgye, hogy ez csak ma téma. Vagy ma vitatott érték. Vagy a 3. évezred elején élő emberek, emberiség szívében támadnak kétségek e fölől. Ahogy elhangzott, megcsendült az evangélium tiszta apostoli üzenete, azonnal megjelentek a tévtanítások. De már a tanítványok szívében is. Vajon nem ennek alapján esik kétségbe Péter és társai? És amikor a keresztről beszél Jézus, a mester, akkor azonnal elhárítják még a gondolatot is. vagy néhány évtizeddel később, amikor új és új tévtanítások ütik fel fejüket, amikor megindul a korszellemnek, a hellénista filozófiának a hadjárata, sajnos sikeresen sok tekintetben a tiszta tanítással szemben, és sokak hitét megrendíti, sokak szívében Krisztus dicsőségét meghomályosítja a gnosztikus bölcserkedés. Nem erről van szó? Vagy amikor Árius elindítja a nagy támadást Krisztus istensége ellen, és hosszú évszázadok küzdelme újra és újra hullámokban támadó viharok törnek az egyedül üdvözítő igazság üzenetére, és Supermanként, nagyszerű emberként hajlandóak elismerni a názáreti Jézus dicsőségét, hírnevét. Velük szembe fogalmazták meg az atyák a lélek bölcsességére figyelve azt a hitvallást, amelyet ma együtt fogunk elmondani, és amely a konstantinápolyi ökumenikus zsinat után időben 381 óta a krisztológia markánsan, világosan fogalmazott, de kellően meg nem becsült foglalata. Bár csak egyre több gyülekezetünk térne vissza a kezdettől fogva Isten tiszteleti hitvallásként mondott níceai hitvalláshoz. Nem volt könnyű a küzdelem. Akárki nem is vehette fel a tévesztőkkel szemben a harcot. Meg egyébként is más volt abban az időben a szokás. Egyáltalán nem számított bűnnek, plágiumnak, hamisításnak, hogy valaki, nem tudjuk a nevét, ha majd Jézus kegyelméből eljutunk a színről színre látás idején, majd talán ez is kiderül, mint minden, aki a második század közepén aggódva figyelte mindazt, ami körülötte történik Jézus Krisztus egyházában. És a nagy tekintély, Péter mögé bújva, Krisztus igaz üzenetét helyezi kortársai szívébe, mert ezt gondolom tudják, testvéreim, hogy a legfiatalabb újszövetségi iratból, Péter második leveléből olvastuk a szakaszt. Igen, ez abban az időben sem irodalmi szinten, sem egyébként nem számított plágiumnak. Még nagyon sokáig nem ismerték ezt a fogalmat, amiért ma súlyos pereket indítanak szerzői jogdíjakat, megítélő bíróságok előtt, művészek, írók, alkotók. Johann Sebastian Bach is nagyon szabadon használta a kortársak melódiáit. És senki nem fogta perbe, ha Telemanntól vagy mástól, vagy akár a saját régebbi műveiből újra és újra felhasznált dallamokat. Tehát ne botránkozzunk meg ezen, és ne akadjunk bele abba, hogy itt Péter nevében, Péter neve alatt, de egy számunkra ismeretlen Krisztus tanú szól. És ezzel az irattal tulajdonképpen lezárul az apostoli kor ebben az összefüggésben. Miről is van szó? A két fő frontja az ellenfelek, a Krisztus dicsősége támadóinak ugyanaz, mint azóta is mindig. És kétségbe vonják, hogy a Mester igazat mondott az övének. A levél korábbi szakaszában felcsendül, én magam is mostanában többször is idéztem nagyobb és kisebb gyülekezetek közösségében ezt a ma is húsba vágó kérdést, amikor orrunk alá dörgölik, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Az atyák elhunytak, és minden ugyanúgy maradt, ahogy volt. Hát nem ez a nagy támadás Krisztus dicsősége ellen, hogy hamiskodónak, félrevezetőnek, tanítványait hamis hírekkel riogatónak mondják őt? Nem sokan találták meg ennek a keresztény hit szempontjából igen kísértést jelentő felismerésnek, támadásnak az ellenszerét. És nagyon sokan csapdába estek és esnek. vagy szektárs rajongásba menekülnek, s lázas matematikával próbálják a mennyei és földi jeleket olvosni, hogy kijelöljék Jézus számára parancsot adó szándékkal visszatérésének kényszerítő mérföldkövét, vagy pedig letargiába esnek, és azt mondják, ez az egész úgy hamisság, ahogy van. Hisszük, mert meggyőz bennünket Isten igéje által a Szentlélek, hogy az ő ígéretei igazak. De irgalmával, dicsősége, látható kijelentésének vágyát megfékezi a saját szívében. Mert nem hozta el még a napot, mert nem akarja, hogy sokan elessenek, hanem hogy mindenki megtérjen és éljen. És ez is döbbenetes, hogy az irgalom idő lovának zablát vető isteni cselekedetét, az ítélet napjának visszatartó irgalmas szeretetét ellene fordítjuk. És meg kellene érteni, hogy azért van még időnk, és lesz még idő, ameddig ő jónak tartja, hogy az ige dolgozhasson, hogy sokakat elérjen. És Krisztus dicsősége elrejtetten, de mégis a hit által láthatóan, valóságosan felragyogjon. Ahogy Bódás János mondja, nagyon szép költői képpel a virágvasárnapi történetre utalva, hogy az emberi szavak szürke szamár hátára ülve megérkezhessék ma is a Mester a szívünkbe. Ennek az ideje van. Szürke szamátnak vagy hódító hadseregnek éli meg egyik vagy a másik, a summa a lényeg ugyanaz. Az igében ő akar megérkezni. A hirdetett, hallott, a látható és ízlelhető igében. És abban rejti el magát. Mert az úrvacsora jegyei, mint a betlehemi jászol bölcső. Brilliáns módon érti meg Luther a misztérium summáját, lényegét, amikor az inkarnáció csodájával kapcsolja össze Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az oltár szentségében. Ezért munkálkodik, hogy ezt értsük, és ezt befogadjuk, és ezáltal életünk, békességünk és üdvösségünk legyen. Abban az időben persze más nüanszokkal fogalmazták az ellenfelek a kritikájukat, és Jézus dicsőségét megrabolni akaró tételeiket. Hiszen nyilván tudják, testvéreim, hogy akkor úgy gondolták, hogy a gnózisban, ebben a filozófikus igazságban egy kis teológia, egy kis filozófia, és főként emberi gőg és dicsőségvágyban. Valójában azt hitték, hogy ebben a belső ismeretben már eljött az, amire szegény, nyomorult, a Mester szavához még ragaszkodó keresztény kortársai ragaszkodnak. Ugyanis, mert eljött már az új világ. És hogy ez mennyire reális veszélyt jelentett a tiszta hitre és apostoli tanításra, arra nagyon jó és szomorú példa, hogy a apokrif Tamás egy evangéliumban is találunk egészen konkrét utalást erre, mert felvetődik ott a kérdés, mikor jön el az új világ. És a válasz az, amit ti vártok, már eljött. Mert ebben az ismeretben, ebben a titokzatos, filozófikus, ember értelmét igénybe vevő és a lélek mélységeig is lehatoló titokzatos ismeretben a beavatottak ismerik már mindazt a titkot, ami adathat és felismerhető egyáltalán ennek a szellemi világnak kiszolgálóiban, képviselőiben. És ugyanazt a szót használta ez a filozófia, ez a rítus, amelyet itt Péter levelében olvasunk, amikor azt mondja, szemtanúi voltunk. Ez az epoptes szó jelölte azokat is, akik a misztérium vallásokban, a gnosztikus lelki gyakorlatokban eljutottak a maguk koordináta rendszeri szerinti bölcsesség teljességére. Ugyanaz a szó. Értsük tehát jól, mi hisszük, valljuk, hogy a testélet Krisztus és a róla szóló tanúságtétel egyedül az az út, ahogy megérkezik hozzánk ő maga, és az ige az az eszköz, amely által feltárja előttünk minket is halló és közvetve, szemtanukká téve szeretetének, hatalmának, dicsőségének teljességét. A másik ilyen nagy hadüzenet, vagy hadszintér a morál, az erkölcs területén alakult ki. Hiszen abban az időben a szabadság, megszabadulunk minden kötöttségtől, együtt járt azzal a fegyelmezetlenséggel, ami a klasszikus, de igazi keresztény értelemben is a morál végét jelentette. Ma nem ugyanebben járunk. Szabadságot tűzünk a zászlókra, ez a jelszó vezet. A szabadság oltárán feláldozunk mindent. Az egyén szabadsága olyan vezérlő motívum, ami előtt illik meghajolni mindenkinek. És közben omlik, bomlik, klasszikus kifejezéssel oldott kéveként, hullik szét, közösség, a hordó dongáit megtartó abroncs feszültsége, az az erő, amely átsegít bennünket napi küzdelmeinken, és Krisztus gyönyörűséges tanítványságában fegyelmezett tanítványunként megtart bennünket. Erről nem is kell példákat sem mondani. Néha rémtörténetszerű információk száguldják be a világsajtót, hogyan megy tönkre a hagyományos keresztény morál egyházi körökben is. Közöttünk is viták születnek, mi magunk is érezzük, hogy ez napi küzdelmet jelent. Kire hallgatunk? Kinek engedelmeskedünk? Kit követünk? És ha nem is szóval, de életünkkel, a Mesterhez méltatlan cselekedeteinkkel, más sem teszünk, csak dicsőségét romboljuk. És ő még mindig vár. A már bizonyosságával és a még nem izgalmával tart karban bennünket. Értsék jól, testvéreim! Karban tart bennünket. Kellő titkot őriz meg magának, hogy el ne bízzuk magunkat, és kellő világosságot gyújt, hogy szent nevének ismeretére és dicsőségének imádására elvezesse a benne bízókat. Ez az ige által történik. Igen, az ige által. S félreértés ne essék, amikor ez a számunkra titokzatos Péter tekintélyével tanúságot tévő második századi Krisztus tanítvány a prófétai beszédről szól, amely megbízható, igaz, s lehet ráépíteni, nem csak Ézsaiásra, Jeremiásra, Ámosra, Hózseásra, vagy éppen a Zsoltárosra, vagy Mózesre gondol. A második század közepén vagyunk. A kánon képzés lassan a végéhez ér. Ebbe ő már beleértette az apostoli leveleket. Beleértette az írásban már rögzített evangéliumokat. És így kell érteni nekünk is. Testvéreim, tartsátok egészen bizonyosan az apostoli tanítás alapját és lényegét, az Isten kijelentett igéjét, ahogy a Szentírásban nekünk adatott. És ha jól értjük, jól olvassuk, és egynek látjuk az egészet, akkor felragyog előttünk a Krisztus. Mert ehhez az igéhez kötve munkálkodik a Szentlélek. Igen, ehhez kötve. Hadd idézem Luthert ismét, szegény Szentlélek sem tud mást, csak Krisztus dicsérni. Ezért ne álmodozzék senki gnózisról, lélekbölcsességéről, vagy ne talán a Szentlélek által sugalmazott igazi felismerésekről, ha nem térdel közben a porban Jézus Krisztus tónusa, ötrórus előtt. mert szegény Szentlélek sem tud mást, csak Krisztus dicsérni. És ez legyen a mérték és a mérce, hogy az ő neve ragyogjon közöttünk is, és hadd tegyük hozzá sóvárgó reménységgel általunk is. Ma sokszor sötétben botorkáló korunk és kortársaink előtt. Erre vagyunk elhívva. Nem mese ez, gyermek. Ez maga az életes, véres valóság. A kereszt valósága, áldozatának valósága. Az igében és a szentségben önmagát elrejtő, fenséges Isten valósága. Szeretett testvéreim, lassan elhagyjuk a vízkereszt utáni időszakot, belépünk a böjtelőbe, és minden bizonnyal van igazsága azoknak, akik azt mondják, hogy az igazi, hamisítatlan böjt értelmezésnek a summája, lényege valójában az, hogy az ember a testi dolgok tekintetében megfékezve magát egyre nyitottabban fogadhassa az élet Istenének irgalmas szeretetét. És ennek a teljessége Jézus Urunk keresztje és feltámadásának győzelme. Mögöttünk fény a betlehemi csillagé, előttünk fény a húsvét győzelmé. Hát nem alakít ki ez egy szivárvány hidat, amelyen haladva csak célba érkezhetünk egykor. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született és nem teremtetett, az Atyával egy lényegű, és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt. Kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapon feltámadt az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján. Újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a proféták által. Hiszem az egy szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az örökvendő örök életet. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki Jézusban arra biztattál minket, hogy könyörgéseinkben bátran és kitartóan keressünk téged. Hallgasd meg imádságunkat, és add meg mindazt, ami üdvösséges.
Könyörgünk a világért, amelyet szépnek és jónak teremtettél, és mindeddig megőriztél, noha bűneink miatt a romlandóság törvényének is alávetetted. Kérünk, kegyelmeddel ezután is védd, oltalmazd, és újítsd meg a természetet. Áld meg azokat, akik akaratod szerint fáradoznak, hogy a föld nemzedékeken át lakható maradjon. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, adj egymás iránti figyelmet szívünkbe, adj több türelmet békétlen közösségeinkbe, adj több áldozatot a vezetőknek, és adj elegendő jóságot az emberi léleknek. Könyörülj a háborús tűzfészekben élőkön, ne engedd, hogy az áttélt nyomorúság miatt elkeseredjenek, hanem vezesd őket a kiengesztelődés és megbékélés útjára. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, aki Jézus Krisztusban világosságból jöttél közénk, állj azok mellé, akikre a kilátástalanság sötétsége borul. Állj mellénk is, hogy ne csak imádkozhassunk azokért, akik otthontalanok, akik éheznek, vagy más szükséget szenvednek, hanem tenni is tudjunk értük. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Istenünk, aki Jézusban megmutattad, hogy hatalmad lecsendesíti a tengert, és számunkra legyőzhetetlen erők szavadnak engedelmeskednek, légy mindazokkal, akik reménytelenül vívják küzdelmüket a betegséggel és a halállal, vagy kilátástalanul vergődnek a gyász fájdalmában. Nyújts feléjük megtartó kezedet, hogy hitük bizonyosságot nyerjen. Te Úr vagy a halál fölött, és a te kezedből senki és semmi nem ragadhatja ki életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Atyánk, könyörgünk szent népedért, az egyházért, egyházunkért. Gyújtsd meg bennünk szent lelked tüzét, áld meg köztünk az ige hirdetés szolgálatát és a szeretet cselekedeteit. Áld meg püspökeinket, előjáróinkat, hogy minden döntésük a te akaratodba simuljon. Áldásod kísérjen minden gyülekezeti munkát, hogy ne önmagunkért, hanem másokért élhessünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk,
mindenható Istenünk, hallgasd meg néped könyörgését, és hozd el hamar országodat Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mind örökkön örökké.
Amen.
Thank you.
Emeljük fel szívünket.
Emeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek.
Méltó ez is igaz.
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk a Jézus Krisztus által, aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével, és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Eléled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért áldunk és kérünk, hogy amikor most Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedünk, küldd el szent lelkedet, hogy Krisztus teste legyen kenyerünké ebben a kenyérben, és vére legyen italunká ebben a borban. Minket is szentelj meg, hogy ajándékod testvéri közösségben üdvösségünket munkálja. Ami Urunk Jézus Krisztus, azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka.
Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz.
Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett fiad értünk viselt szenvedéséről és haláláról. Áraszt ki szent lelkedet mindnyájunkra, hogy megváltó keresztjének titkát ünnepelve feltámadásának erejében részesüljünk. Emlékezz meg egyházadról, amelyet Krisztus vérén váltottál meg. Őrizd hitét, tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét. Emlékezz meg püspökeinkről, pásztorainkról, elöljáróinkról, és mindazokról, akik egyházadban szolgálnak. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik Krisztus békességében távoztak ebből az életből, és minden elhunytról, akiknek hitét egyedül te ismered. Őrizd meg bennünket a szentek közösségébe. Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert ő általa, ő vele és ő benne, tiéd mindenható Atyaisten. A szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, most és mindörökké. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a nevedet, jöjjön a te országod,
mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek.
És a lelkeddel.
Köszöntsük egymást a békesség jelével.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Lássátok, hogy jó az Úr. teste és tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel. Amen. Áldjátok az Urat, mert jó.
És örök az ő jóra.
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál igédben, és Krisztus Urunk testének, vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és áldozatos szeretettel. Fogadjátok az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.